folytatódik a vernisszázsba. Danikó festőművésszel, Horn Péter műgyűjtővel és Antalfi Péter történésszel, és én onnan folytatnám, hogy elavul-e egy műalkotás. A kurátor, a műgyűjtő és a művész szempontjából.
Akkor kezdjük a történelmel, mert gyakorlatilag ha csak a kortársban mozgunk, és azt nézzük, hogy itt is minden területen, ahol vannak technológiailag jobbak, nagy márkák, nagy nemek, stb. Ha kizárólag csak a horizontot, vagy ezt az elmúlt 100 évet nézzük, akkor ez megtéveszthet minket. Miközben látjuk azt, hogy mi történik, hogy mi minden megtörténik egy műalkotással, vagy azoknak az értékelésével, mondjuk így az elmúlt 3-4-5 ezer évben, erre már vannak forrásaink. Tehát, hogyha megnézzük, ha azt mondom, hogy ma csinálunk egy Botticelli kiállítást, amit 2010-ben meg is csinált a Szép Művészeti Múzeum, és nem csak Botticellit hozott, ez egy szakmailag európai világhírű kiállítás volt, akkor tódultak be rá az emberek. Próbáljuk ezt megcsinálni, mondjuk a 19. század vége előtt, és gyakorlatilag újságírói botrány lenne, hogy merünk Botticelli kiállítást csinálni, ilyen futottak még, semmit nem tudó, bén a festőnek, hogy lehet. Tehát itt gyakorlatilag az elavultság az mindig akkor jön létre, és ez ugyanez igaz nem művészetre is, hanem butorra, technikára, hétköznapi tárgyi kultúrára, vagy senki nem hordaná a nagymamája ruháját ékszereit. Ez egy ilyen emberi reakció. Van a következő generáció, vagy inkább az unokák generáció, az elkezdi, jaj, ezt nem. És utána a történetben, hogyha újra fölfedezik, akkor meg újra igen, elgrékót, potom pénzért lehetett, hogy ezt kis túlzás venni az 1900-as évek első két évtizedéig, és amikor egy Nemes Marcell, meg más európai gyűjtő kétszer vették, hogy de ez egyébként jó, akkor elkezdte begyűjteni. Nemes Marcellnek annak idején több mint 20 elgrékó képe volt, lehet, hogy ennél még több. Német istáni magyar kutató az, aki ezt feldolgozta. Ebből maradt 7 a Szép Művészeti Múzeumnak, így is nekünk van a legtöbb a nyilván Spanyolországon kívül Európában, tehát a Louvre-nak csak 2 van. Tehát gyakorlatilag az, hogy mikor számít elavultnak, hogy értéknek egy műalkotás, annak semmi köze magához a műalkotáshoz. Ez kizárólag közeg, szakmai diskurzus vagy média függvénye. Az, hogy egy műalkotás valóban elavul-e, ott tényleg a közeg változik, vagy a műalkotásnak kell elromlania, vagy egyszerűen ismeretlenné válnia. A Mona Lisát,
amit... Egy műalkotás hogyan romlik el?
Hát gyakorlatilag minőségében elromolhat, vagy meg sem is ülhet. Tehát gyakorlatilag kerülhet olyan állapotba, hogy nem állítható ki, nem forog közkézen, nem foglalkoznak vele, nem kutatják, vagy van, amikor a művész avul el, önhibáján kívül. Tehát van olyan, aki mondjuk valamilyen diktatórikus rezsimet kiszolgál a művész, mindegy, hogy milyen tehetséges volt, egyszerűen a rezsim megváltozik, ő tartalékba kerül, vagy mondjuk úgy raktárba. De vannak olyanok, akik önhibájukon kívül kerülnek ki ebből, ilyen Ferdinand Hodler. És Ferdinand Hodler azért érdekes, mert maga idejében nemzetközi sztár. Tehát, hogy a Hodler kiállítás nyílik, arról még a magyar újságok, a Nyugat is beszámol. Tehát elképesztő népszerűsége van, uralja a piacot. Tehát Hodler hatalmas sztár. Ugye még Picasso előtt járunk, ez ilyen századfordulós időszak. És a Hodler annyira fontos svájci festő, hogy Svájc rájön egy idő után, hogy végre van egy nemzetközi hírű festőnk, akkor nehogy már szétszóródjanak az alkotásai, mindent Svájc előbb-utóbb visszavásárol, hogy egyben tartson, meg legyen, ne szóródjon szét a Hodler életmű. Mi ennek a vége? Aukciókon nem kerül elő, magángyűjteményekben nem nagyon van, kiállításokat belőle nem csinálnak, tehát a köztudatból, a kereskedelmi forgalmas köztudatból teljesen kikopik, ezért gyakorlatilag itt a 20. század első két évtizedében Svájc exportálta már Hodlert, hogy amúgy volt nekünk egy annó szupersztárunk, csak a második világháború után már nem nagyon emlékeznek rá, mert mindent visszagyűjtöttek, és nem forog. Tehát egy művésznek és egy stílusnak is jó tesz, ha forog, jó tesz, ha gyűjtik, jó tesz, ha kiállítják, jó tesz, ha értékelik. Tehát lehet, hogy ez persze mozgásban is tartja, és nem látjuk együtt az egész gyűjteményt. Ugye vannak olyan munkácsi képek, amelyek az Egyesült Államokban vannak, és csak a néhány Nemzeti Galériában lévő kép alapján szoktuk őt ítélni, azért ő még ennél még többet tudott egyébként. Úgyhogy mi az év végén lesz munkácsi kiállítás, ott lehet, hogy majd látni fogjuk.
Péter, a gyűjtő szempontjából mikor avul el egy mű? Neked voltak-e már olyan művészeid, akik valamilyenoknál fog valamilyen rezsimből kiestek, beestek, kiestek a látómezőből?
Én abszolút egyetértek azzal, amit a Péter mondott, tehát szerintem egy jó mű, egy jó életmű az nem tud elavulni. Gyakorlatilag, ha most ugye a műtárgypiac oldaláról nézzük, akkor vannak trendek, vannak olyan időszakok, amikor egy adott stílus sokkal inkább keresettebb, vagy kevésbé. Ugye én nagyon szeretem Reggel Juditnak a munkásságát, és például az ő életében is ő, amikor a szürrealista korszaka, majd utána Breton csinált neki kiállítást, miután Franciaországba ment, és egészen a robbanás, dominancia központ, tömbírás időszakáig ő Franciaországban is egy nagyon jegyzett, nagyon-nagyon nagyra tartott művész volt, majd amikor teljesen tudattalatlanul megjelent figura az ő festészetében, ő absztrakt festő volt, és gyakorlatilag ugyan tiltakozott ellene, de egyre inkább egy ilyen emberforma kezdett megjelenni a képein, amit ő ilyen OM embersorozatnak nevezett el, akkor a szakma abszolút felháborodott, és így kiírta őt a francia művészet történetből, és ott nézett Várta Judit egy elfelejtett művészé, egészen a 2000-es évek elejéig, amikor Maclary Kálmán galériás felfedeztés elkezdte az életművet újra építeni, és speciál én, aki nagyon szeretem a művészetét, az OM korszakot, az egyik legerősebb korszakának tartom Juditnak, de mivel akkor az nem volt trendi, a művészettörténet szempontjából Franciaországban a abszolút az absztrakt festészet volt az, ami a dominás, ezért ez elég volt ahhoz, hogy Judit így kiíródjon a francia galériás világból.
Fél ettől egy művész, Anikó? A kiíródástól?
Nem, se a beíródástól nem fél, se a kiíródástól szerintem. Tehát én azért is vártam, megmondom őszintén, ennyi ideig, hogy elkezdjem csinálni a festészetet, mert meg akartam teremteni egy anyagi alapot ahhoz, hogy azt fessek, amit én akarok, és nem akarok se galériás igényeket kiszolgálni, se semmi egyéb igényt a sajátomon kívül, és én úgy vagyok vele, hogy én megszülöm a gyerekeimet, megpróbálom őket a legjobb óvodába, meg az iskolába beíratni, de hogy utána az életben mi történik velük, arra nekem semmilyen ráhatásom nincsen. Tehát ezt szülőként is így tapasztaltam, és művészként is ugyanezt vallom, hogy a művésznek kötelessége a tőle tehető legmagasabb minőségű munkát előállítani, megadni a tőle telhető legnagyobb lökést az élethez. Úgy értem, hogy az sem pálya, hogyha egy művész abszolút zéró energiát fektet az önmarketingbe. Viszont teljesen ráhatásunk nincs arra, hogy mi fog történni egy művel. Egyszerűen annyira bonyolult a művészeti világ működése, hogy megjósolhatatlan. Én azért is tartom üdvösebb útnak inkább a művészek számára azt, hogy pályázzanak szakmai szervezetekhez, ahol több ezer másik munkával hasonlítják össze, nem piaci alapon, hanem minőségi pontrendszer alapján a szakmában már valamit elért művészek, kurátorok, művészetelméleti szakemberek, tizenvalahány tagú zsűrik a munkákat egymással, nem úgy, hogy mennyiért keltek el, hanem magukat, a munkákat, és ez alapján látja az ember, hogy a munkája hol áll a nemzetközi porondon. Nem a saját országában, mert az nagyon kicsike Magyarország esetén, mondjuk az USA-ban még el tudnám képzelni, mert ott elég nagy a merítés, nagyon sok művész van. De egy magyar művésznek, ha arról beszélünk, kötelessége szerintem nemzetközi porondon megjelenni, megmérettetni magát. Egyszerűen a gyűjtőkkel szemben is van az embernek egy felelőssége, mint művész. Tehát én, ha már valaki megtisztelt azzal, hogy pénzt adott a munkámért, ami azt jelenti, hogy annak az összegnek az erejéig bízott abban, hogy a szerelmen túl, ami nyilván a munka irányában létezik, egyszerűen egy anyagi jelét is adja annak, hogy bízik abban, hogy ez egy érték, egy tartós érték, akkor nekem, mint művésznek kutya kötelességem az, hogy ezt az értéket ne hagyjam csökkenni, hanem amennyire erőmből telik, megpróbáljam ezt növelni. Én is nagyon szeretem az Artfacts-et, illetve rendszeresen használom annak az applikációját, ha lehet egy kicsit reklámozni, a Limnát, ahol követem a saját fejlődésemet is egyrészt, mert tehát az adatokra nincs ráhatásom, tehát én nem tudom befolyásolni azt, hogy az Artfacts-be mi kerül bele, mert csak ellenőrzött, tehát be lehet táplálni adatokat, de mindig leellenőrzik, hogy tényleg megvolt a kiállítás, tényleg részt vettem, és ezek alapján állítják fel a grafikonokat, illetve sorolják be a művészeket, illetve nyomon követik, hogy ki kivel állít együtt ki. Uh-huh. Az is befolyásolja. Tehát nagyon sok művész nem is tud arról, hogy ilyen dolgok léteznek.
Péter, a műgyűjtőnek mi a felelőssége? A te kollekciódat, hogyha végignézzük, nagyon gondosan válogatott, nyilván nem látható minden az Instagramon, feltételezem. Mi a te felelősséged, és mikor, az elején ugye elmondtam, hogy majd arról is beszélünk, hogy valamikor a műgyűjtőnek is keletkezik lelki furdalása. Nálad ez mikor jön el?
Alapvetően, amikor arról beszélünk, hogy ki a gyűjtő, elején a legfrappánsabb definíciót úgy hallottam, ez egy könnyű kérdésnek tűnik, de egyébként nem az, akinek több képe van, mint fal felülete. És ugye ettől a példától kezdve az ember ugye
szempont.
Eljut abban a pillanatban, hogy elkezdi a képeit raktárba gyűjteni. Egyébként furcsa, de én is ezt annyira egyszerűsítenek gondoltam, hogy megnéztem, és volt egy cikk 200 legnagyobb műgyűjtő a világon, ez volt a leggyakoribb válasz. Voltak rettentő szofisztikált megfogalmazások, és de a leggyakrabban visszatérő definíció ez volt erre, és egyébként nagyon sokat gondolkodom rajta, és én sem jöttem rá egyébként ennél jobb meghatározásra. Tehát önmagában törvényszerű, hogy eljut az ember abban a pillanatban, amikor elkezd raktárokba rakni a képeit. És ugye én minél több képem került a raktárban, annál inkább éreztem ezt a rossz érzést, hogy azért egy műdem arra keletkezett, hogy gyakorlatilag elrejtsük a világ elől. És hogy nyilván a művésznek se az a szándéka, és azért hozza létre a képeket, hogy ezek valahol elsüllyedjenek. És ilyenkor az ember dönthet úgy, hogy odaadja kiállításokra a képeket. Én ebben azt az álláspontot képviselem, hogy örülök, hogyha a képeimet kérik, és boldogan adom, hogyha vigyáznak rá. De ennek ellenére ez akkor is csak a gyűjteménynek egy kicsi-kicsi töredéke tud lenni. És ez volt az a fő motiváció, amiért én létrehoztam ezt az Instagram oldalt, mert azt gondolom, hogy így azért a művészeket, a műveket láthatóvá teszem, és én nagyon jelentős összegeket költök arra, hogy ez a gyűjtemény a világban látható legyen, tehát kvázi hirdetem a képeket, és nem egy kép esetében milliós elérés fölött vannak már az értékek, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy független attól, hogy nem ugyanaz a vizuális élmény, mint elmenni egy kiállításra és látni közelről, és nyilván egy absztrakt képnél a faktúra, ezek a finomságok nem jönnek úgy át egy képen. Persze erre egy művészettörténész azt mondta nekem, hogy azért ennyivel ne aggódj, mert ezért a művészettörténetet alapvetően mi reprodukciókból tanultuk és ismerjük, mm-hmm. és hát a képek nagy részét csak ebben a formában, katalógusból láttuk. Tehát gyakorlatilag ezzel sokkal nagyobb láthatóságot tudunk elérni, mint önmagába egy kisebb kiállítással, és igazából nekem ez az, amivel ezt a lelkismeretfurdalást így oldom, vagy oldottam magamban.
Péter?
Gyakorlatilag most úgy néz ki, és már régóta úgy néz ki a műgyűjtés, hogy nagyon sokan alapvetően, mindegy, hogy milyen értékben, és mindegy, hogy milyen piacon, de maguknak veszik. Ez egyébként kezdőpontnak jó, tehát minden műgyűjtés úgy indul, hogy neki megtetszik valami, ne az első képeket, szobrokat, installációkat, grafikákat nem azért veszik, hogy majd ez mennyit fog érni, tehát nem befektetésként, csak tényleg van egy személyes viszonyás, kell, mindenki emlékszik a legelső vásárlására. Nem most itt nem a Péter kenyét akarom elvenni, hanem össze akarom hasonlítani, hogy más műgyűjtőkkel. Nagyon sokan úgy tekintenek a műgyűjteményekre, mint egy privát hobbi, teljesen magánmódon kezelik, olyan, mint a garázsban pihenő sportautó, nagyon gyakran, és nagyon gyakran nem kerül katalógusokba, sok privát módon eladott, megvásárolt gyűjteménybe kerülő kép. Az a nagyobb galériás ilyen aukciós házak is, vagy a tényleg a legnagyobb nevek a szakmában, mint a Christie's, stb. Többiek, egyre jobban fekszenek rá a private sales-re, de vannak ilyen más európai, francia galériák is, amerikaiakról nem is beszélve. Gyakorlatilag ott nem készül aukciós katalógus, nem kerül, nem követhető nyomon egy műalkotásnak az útja, nem tudjuk kihez kerül egyébként, tehát vannak nagy vagyonok, ezek mindegy, hogy milyen fajta üzletből származó magánemberi vagyonok a világon, tehát most ez politikamentes, ez most egy társadalmi elemzés, akik szerencsére szeretik a művészetet, ezért sok pénzt fordítanak művészetvásárlásba. Viszont az egész láthatatlanná válik abban a pillanatban, amikor nem egy nyílt aukción ütik le, vagy nem teszik úgy közel, mint a Péter. Tehát gyakorlatilag ha azt viszont elfelejtjük, hogy a gyűjtemények azok egyébként nem csak temetők vagy ilyen raktárak, hanem megőrző helyek is. Nagyon sok mindent a műgyűjtők előbb észrevesznek, mint a múzeumok és a közgyűjtemények. Ott nyilván meg kell várni valamiből, miből lesz olyan fajta kulturális jelenség, hogy ez egy állami közgyűjtemény, egy múzeumot, egy kiállító teret úgy értékelhet. A műgyűjtők néha megelőzik a galériákat is egyébként. És ha belegondolunk, az összes nagy múzeumi gyűjtemény ma ilyen fajta műgyűjtésből származik. Akár a Louvre-nak vagy a Torinoi Múzeum egyiptomi gyűjteményére gondolunk, ami kifejezetten Bernardino Drovetti, egy francia konzulnak a gyűjtése, a British Museum, meg a Henry Salt francia konzul, ez ilyen tudománytörténeti alapok, de gyakorlatilag nélkül, ilyen gyűjtés nélkül nincsen se Botticelli, se El Greco. És nincs egyébként Rejgő Judit sem. Tehát ott éppen egyébként a Kámenek még galériások kezdték, de ami nagyon, tehát gyakorlatilag művész és művészetmentő szerepük van. A Szépművészeti Múzeum nem létezne ilyen gyűjteménnyel, mondjuk az Eszterházi gyűjtemény nélkül, de ugyanez igaz a Nemzeti Könyvtárnak az Apponyi Sándor vagy Todorescu gyűjteményére, ahol világhírű, vagy világszinte jegyzett ilyen akár 15-16-17. Századi emlékeket tudnak ott őrizni. Tehát nagyon fontos a műgyűjtés, az nem egy úri huncutság, az nem egy ilyen gazdagoknak való játéktér, ahogy ezt néha a média, vagy a bulvármédia beállítja. Gyakorlatilag bizonyos történelmi korszakok, tárgyi kultúrában valakik bútort gyűjtenek, nem csak festményt, bútort, szobrot, kéziratot, könyvet, gyakorlatilag teljes történelmi korszakok tűnnének el az emberiségből, és nem tudnánk később múzeumban bemutatni, ha nem lennének a gyűjtők. Ugye az első ilyen klasszikus magánygyűjtemény ez a 15. századi, nem múlva, ilyen polgári szokásként indul ez, a németalföldi városok, gazdagkereskedői, meg a Észak-Itália. Ugye a Mediciek a legkeresebb példa, nem csak nekik van. És ők is úgy álltak hozzá, hogy ez nem csak a miénk, átalakulnak a házak palotákká, inkább, akkor nincsenek királyi paloták, inkább a városi nagy paloták, ahol reprezentatív terek vannak, ahol megmutatják, hogy igen, van görögvázám, kortárs festőanyám, akkor azt lehet Botticellinek hívni, de az akkor éppen kortárs. Ott vannak a könyvek, a darált múmiák, a textíliák, a bútorok, a régészeti tárgyak, így minden ömlesztő, de ezeknek a feldolgozásából születik minden, amit ma magas kultúrának és művészetnek tartunk. És azért fontos a Péterféle hozzáállás, mert gyakorlatilag transzparensé teszi azt a fajta teljes, az alkotásokat is, de magát a gyűjteményt is, és ezt nagyon kevés gyűjtő csinálja ilyen transzparensen, viszont igen, a művészettörténész katalógusokból tanul, de gyakorlatilag valahol nem csinálnak katalógust a privacy miatt. A Péternek a szerepe az gyakorlatilag alapanyag a későbbi kutatásokhoz.
A legvégére maradt egy rövid kérdés, és az az, hogy mit ajánlatok azoknak, akik most kezdenek el gyűjteni?
Szerintem, aki elkezd gyűjteni, az leginkább azon aggódik, hogy nem lesz pénze majd megvenni azokat a dolgokat, amiket szeretne, mivel, hogy mondjam, a leginkább előtérben lévő művek általában igen magas árkategóriába tartoznak, nem véletlen, mert benne van a belefektetett marketingnek is az értéke. Viszont nagyon-nagyon sok nyitott műtermi lehetőség van, lehet személyesen találkozni művészekkel. Ma már ez egyáltalán nem megoldhatatlan, amikor esték, meg hétvégék, mindenféle események, most nem akartam egyet kiemelni, szerveződnek országszerte. Nagyon-nagyon egyszerű becsatlakozni, figyelemmel kell kísérni akár a social médiát, akár a mainstream médiát, mindenfelé hirdetik. Egyszerűen be kell csatlakozni egy csoportba, hogyha nem merünk egyedül rá telefonálni valakire, és el kell menni műtermekbe, és minél többet kell nézni, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy mi az, ami nekünk tetszik, és lehet kezdeni egészen olcsó dolgokkal, olajképeket is lehet kapni kedvező árfekvésbe fiatal művészektől, lehet menni a képzőművészeti egyetemnek a végzősök kiállítására. Tehát ma már minden információ szerintem ezzel kapcsolatban könnyen hozzáférhető. Just do it.
Igen, szerintem, amit Anikó mond, nagyon fontos, és tényleg ez az egész műtári piacot körülveszi egy ilyen misztikum, hogy itt csak a százmilliók, meg az elképesztő pénzek, amik jelen vannak, és nyilvánvaló a média számára mindig az a hír, hogy egy több százmilliós leütés van. Az ezért érdekes adat, hogy a világban ugye a műtárgy piacot összességében értékben $60 milliárd köré teszik. És ebből a 60 milliárdos forgalomból az $1 millió fölötti képek adják a forgalom 61%-át, de ez volumenben kevesebb, mint 1%. Tehát alapvetően ez egy iszonyú koncentrált piac. Egyébként, ha a világban megnézzük a műtárgyak átlag árát, az valahol $1500 körül van, tehát gyakorlatilag az mondjuk mai ár, valahol a 500 000 forint körül. Tehát nem igaz, hogy a műtárgy kereskedelem az a 100 milliókról szól. Minden szegmensben abszolút lehet értéket találni. Találja meg azokat a véleményvezéreket, akiknek úgy gondolja, hogy a szava számára hívó, szimpatikus, kövesse az ő ajánlásait, hallgasson minél többet, elképesztő anyagok érhetők el, és igazából azt gondolom, hogy ez az út, tehát először tanulni, nézni, és csak utána költeni.
Ami egy szerencsés pillanat most, hogy most a kortárs magyar művészet szerintem nemzetközi színvonalon nincs egyfajta olyan késésben, elzártságban, mint mondjuk a kommunista időszak alatt. És nem csak egyféle van, mindenki azt hiszi, hogy a gesztusszerű absztraktot kell keresni, nem, ezen belül olyan a 20. században minden határt átlépő olyan új dolgokat látunk, ami már messze más, mint amit a 50-es 60-as években csináltak. Tehát a kortárs absztrakció egy valami tudományosan izgalmas, és nem csak az van. Tehát visszatért olyan erősen a figurális dolog, ahol egyértelműen látszik, hogy a festőknek a kisúlyukban van a reneszánsztól a barokkon át minden. Csak befektetésként venni valamit nem lehet. A Mediciek sem így kezdték. Tehát gyakorlatilag a Cosimo is azt rendelte meg, ami tetszett neki, és a végén azt mondta, hogy igazából persze nagyon jó dolog pénzt szerezni, mert ő volt bankár, manufaktúrái is voltak, mindenük volt a Mediciek-nek, de hogy ő igazából sokkal jobban szereti művészetre költeni a pénzt. Tehát ezt is így ezt tudjuk tőle idézetként. És hogy mennyire gyakorlatilag a magunk feje után kell, hogy menjünk néha, hogyha tetszik, akkor tetszik. Az egész spanyol udvar magyarázkodott azért, mert második Fülöp spanyol királya, az új világtól kezdve, a félvilág ura, ilyen 16. században járunk, ő például imádta Bosch képeit, amit akkor már nem értettek, ő még igen, hogy ezek nem egy halucinogén szereket szedő szektatagnak a képei, hanem egy teljesen joviális családapának a jó humorú képei egyébként, a korabeli Bosch, és imádta, ezért beszerezte a legtöbb Bosch a Spanyolországban, de ezért a többiek magyarázkodtak, hogy de miért, de igen, de hát persze ezek biztos nagyon jó képek, ha ő katolikus felsége szereti. Gyakorlatilag mindenki magyarázkodott azért, hogy a király ezt szereti, de a király ment maga után, személyes ízlés alapján arra költötte a privát zsebpénzét, hogy Bosch képeket vegyen, és ezért vannak ma meg, és ezért van akkora gyűjteményem a Madridban. Tehát ha még egy műgyűjtés területén még második Fülöp is a maga feje után megy, és nem a befektetést, hogy az állami kincstárat nézi, hanem azért, mert neki az a kép, hogy az a művész tetszik, akkor talán ez nem egy rossz példa.
Tehát tessen a művészet, és akkor úgy tessék rá költeni. Talán ez volt egy ilyen közös pont a véleményetekben. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma, jó kis beszélgetés volt.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Boda Anikó festőművészen, Hon Péter műgyűjtővel és Antalfi Péter történésszel beszélgettünk a Vernisztázs második epizódjában. Ennyi volt. Mára meg erre a hétre is a szabad esés. Vigyázzatok egymásra és magatokra, legyen szép hétvégétek, találkozunk hétfőn. Czoller Andi nevében is elköszönök tőletek, szevasztok!